Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, és ma két fő témánk lesz, az egyik hosszabb, a másik rövidebb. A hosszabb témánk az elektromos autózás lesz. Tulajdonképpen ez olyan téma, amiről nem lehet eleget beszélni, legalábbis így, ahogy baráti körben szóba kerül a téma. Egyébként én is sötét vagyok a témában, de lehet, hogy egy árnyalatnival kevésbé sötét, mint amit például a haverjaimat tapasztalunk, amikor erről a témáról beszélünk. Tehát most nem megyünk bele egy töltési vesztesség, amit elkerekedett szem a válasz mindig általában. Vagy az, hogy egyáltalán ez a kilovatt, kilovattóra, különböző töltési szabványok, és akkor még jön még az, hogy hatótáv, hogy akkor az mennyire valós, meg nem valós. Úgyhogy ez lesz az egyik nagy témánk, hogy valahogy ezt az elektromos autózásos témának egy parányi szeretét, hogy legalább kicsit akár egy baráti beszélgetésben legalább okosabbak legyünk. Meg hát készülünk a jövőre, ugye? Föl tudjuk dolgozni. A másik téma pedig a balatoni vonatozás lesz, tehát az, hogy Balatonra vonattal. Tulajdonképpen ez fölér egy kalandversennyel, de hogy ez hogy lehet túlélni, arról beszélgettünk majd szakértővel egy kicsit később. De kezdjük is akkor az elektromos autós témát. Ezzel kapcsolatban most valahogy úgy vagyunk, amit el tudom képzelni annak idején, mikor az automobilok megjelentek bő 100 évvel ezelőtt, akkor is az embereket lehet, hogy így valamilyen akkori fórumokon keresztül edukálták, hogy akkor az most bizony benzin. Vagy aztán, amikor jött a dízel később, akkor mi az, hogy dízel, és miért mi az, hogy benzin és dízel, most már akkor hogy van, meg aztán. Tehát el tudom képzelni, ez most valahogy így ebben a gyerekcipőben vagyunk, hát nyilván akiknek már van elektromos autójuk, nem. Úgyhogy ez a téma mindig megér néhány gondolatot. Vendégem a stúdióban Széchenyi Gábor, az Autó című autószaklap főszerkesztője.
Szia, Laci!
És Krebs Zoltán, aki egyébként muzeológus, tehát most lehet, hogy erre a kérdésre rögtön tud is válaszolni. És egyébként ennek az Autó című autószaklapnak a főszerkesztő helyettese, hogy tényleg így volt, hogy akkor hogyan tanulták meg az emberek annak idején, hogy mi az, hogy automobil, vagy akkor az csak úgy beúszott így a köztudatban, mert akkor nem volt olyan hirtelen robbanás.
Hát volt egy hirtelen robbanás, köszöntöm én is egyébként a hallgatókat. Ugye gyakorlatilag motorizálták a lovaskocsit, elnevezhetjük így lesarkosítva a dolgot, de, hogy már is felkapcsoljuk úgymond a lámpát, hogy is stílusosan mondjam, 1901-ben például a Porsche első autója, mármint Ferdinand Porsche első autója, tehát nem maga a Porsche cégnek, hanem neki személyesen, egy villanyautó volt ugye a Lohner Porsche, és 1915. március 1-én villany elektromos meghajtású autóbuszokkal indult a budapesti közlekedés. Tehát, hogy azért ez az elektromosság azért régóta jelen van azért igen. A közlekedésben.
De hogy akkor az emberek azok hogy tanulták meg akkoriban, hogy mi az, hogy autós közlekedés, vagy autóval közlekedés, mi az, hogy benzin, meg ilyen dolgokat?
Hát ugye Berta Benz még gyógyszertárba járt akkor benzint venni, és ott sikerült mondjuk üzemanyagra szertennie, de azért amikor elkezdődött a nagy volumenű autózás közlekedés, azért az már a 20-as évek második fel a 30-as évek.
Magyarországon
is, ugye nagyon sokáig ugye a gazdagok játékszerének kiváltságának számított az autó, tehát az első autóversenyeken is még inkább ugye például hobbiból indult a grófok, bárók és mindenféle ilyen hasonló személyiségek, de igen, ahogy mondhatod, hogy nagyjából egy ilyen 100 éve van az jelen, és ugye most az lett kitalálva, hogy az elektromobilitás a jövő. Hát, hogy aztán ez igaz lesz, vagy sem, az majd később eldől.
Hát igen, mert ugye 2035-től elvileg, és azért mondom ezt, hogy elvileg, van egy élő szabályozás, mely szerint, tehát 2035-től csak nulla kibocsátású járműveket lehet forgalomba helyezni.
Újonnan.
És az Európai Unióban. Most van egy konkrétum, ami miatt ezt a témát így előszedtük, hogy Gábor, aki egy nemzetközi díjnak az egyetlen magyar zsűri tagja, aminek az a neve, hogy Auto Best, minden évben elvégeznek egy hatalmas, egy nagyon átfogó elektromos autókat célzó tesztet.
Így van, köszönöm, hogy nem mondtad, hogy összehasonlító, mert csak bizonyos szempontból az, de bocsánat, hogy megszakítottam.
Nem, igazából, mert ha jól tudom, arra megy ki többek között az egész, hogy elindultok egy teletöltött autóval.
Igen.
És akkor, hogy a hatótávja az a papíron szereplővel mennyiben egyezik meg.
Igen. Így van.
És ez egy nagyon fontos tudás.
De ennél tovább megyünk.
Igen,
gondolatban az, és valóságban is.
Igen, tehát az, hogy amikor már, tehát hogy mikor áll le az autó.
Így van.
Teljesen.
Így van. Van-e élet a nulla hatótávú jelzés után?
A korábbi évek, mert most harmadszor beszélünk erről a tesztről.
És negyedszer csináltuk.
Igen. Tehát van élet a nullán túl. Tehát amikor nullát mutat a műszer, hogy most már vagy nullát, vagy csíkok, vagy semmit nem mutat.
Pontosítok, vagy poént lövök le, még nem tudom. Nem mindig van. Általában van.
Uh-huh. Oké. Okay. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert azt már a benzines, illetve a dízeles autóknál is megszoktuk, hogy a gyári adatok nagyjából köszönő viszonyban nincsenek az a valósággal. Bár most van ez az úgynevezett VLTP, W-vel írott VLTP szabvány, egy kicsit közelebb került a valósághoz. De régen tényleg az volt, hogy írták, hogy 8-4 liter fogyasztás, és 7 liter alatt nem tudtál elmenni. Most egy kicsit közelebb van.
Igen, és én úgy látom, hogy évről évre közeledik, mert a szabvány is finomodik, meg a gyártók is igazodnak egyre jobban.
Hát igen, meg ez egy olyan dolog, hogy mint például a clickbait, vagy a kattintásvadászcikkek, nem? Kétszer rámész, bedőlsz ilyen kattintásvadászcikknek, és akkor többet azt az oldalt már elkerülöd. Tehát lehet, hogy úgy van, nem, hogy a valamelyik nagyon hazudik, akkor annak, hogy híre megy, most XY márka, talán lehet, hogy a sor végén, nap végén a eladásokban ez megmutatkozik.
Itt mindenképpen idézőjelben híre megy, mert ez már a második olyan, a négyből a második olyan nagy nemzetközi összehasonlításunk volt, kifejezetten villanyautós, úgy hívjuk mi ezt, hogy EcoBest vagy EcoBest Challenge, az AutoBestre rímelően. Talán akik sokszor hallgatnak minket már unják, de azért elmondom, hogy ez egy nemzetközi zsűri, összeurópai zsűri, igen, nem csak európai uniós, mert hogy 32 tagunk van, nyugat-európai épp úgy, mint kelet-európai.
És országonként egy zsűri.
És országonként egy zsűri.
Tehát a piac méretét, van egy német, és van egy
egy magyar. Angol, egy magyar, egy francia, egy török, így vagyunk. Igen, ez a csapat jön össze minden évben ilyenkor nyáron. Kétszer már Spanyolországban jártunk, de már kétszer, ez volt a második ott, ahol egyébként most már úgy néz ki, hogy hosszú időre berendezkedünk, Észak-Olaszországban, Milánó környékén, de hogy a VLTP-re, meg a közeledő értékekre, meg hogy mennyire pontos mindez, erre visszatérjünk. Ez volt a második olyan alkalom, amit az európai tanúsító szervezet, a Bureau Veritas pecséttel látott el. Tehát ő ott van a nyakunkon, ott lihegnek az ellenőreik, figyelik és minősítik és hitelesítik a mérőműszereinket, a töltőket, amivel töltjük az autókat, a procedúrát, ahogy mérünk. Tehát ez nem egy légből kapott összehasonlító teszt, vagy légből kapott teszt. 4 napot töltünk ezzel. Eleinte egyébként 2 napot töltöttünk, aztán 3-at, aztán 4-et. Ez azt mutatja, hogy nőnek az elektromos autók hatótávjai, semmi más nem jelent.
Meg azért gondolom paletta is, nem? Tehát amivel tudtak dolgozni. Tehát ugye egyre több elektromos autó.
Igen, de az a, ugye mivel 32-t tudunk optimális esetben 32-t tudunk összehasonlítani, ennyi még sose volt, a mennyiség eddig nem volt akadály, az volt akadály, hogy ugye addig megyünk, ez az egyik műsorszám ebben a tesztben, amíg tényleg meg nem áll a villanyautó alattunk, szabályozott körülmények között, tehát nem csak úgy, hogy elindulunk a vakvilágba, hanem megvan adva, hogy hány százalékot autópályán, hány százalékot városban, hány százalékot országúton, hogy a légkondit hány fokra kell állítani, hogy égnie kell a lámpának, vagy nem, hogy szólni kell a rádiónak. Zárt sorokban megyünk felvezető autók mögött, cserélgetjük a helyünket 20 kilométerenként, és 20 kilométerenként vezetőt is váltunk. Aha. Tehát mindenki vezet minden autót, minden autó szerepel minden helyen a sorban, és így körözünk. Így jönnek ki azok az értékek, amiket mérünk, és mivel a Bureau Veritas ott liheg a nyakunkon, meg a mérőcsapat, a minket támogató két olasz mérőcsapat nyakán is, ezért garantált, hogy ezek, amiket mi mérünk, immár negyedszer, hitelesítve másodszor, ezek a valós értékek. Napi normális használatban, a sebességhatárokon belül autózva, nem óvatoskodva és nem is száguldozva, légkondi használattal, világítással, rádióval, tehát úgy autózva, mint egy normális autóval, váltott vezetőkkel mit tudnak a villanyautók, ezt csak mi csináljuk Európában.
Az elektromos autók fogyasztását azt kilowatt órában mondjuk, mi számít jó fogyasztásnak? Mert az úgy nagyjából tudjuk, hogy egy autó 3 litert fogyaszt, 4 litert, wow! Tehát mondjuk benzinből vagy gázolajból, azt tudjuk. Elektromos autónál mi számít jónak?
Bocsáss meg, nem kötekedésből, kilovattóra per 100 kilométerben.
Igen, bocsáss
meg. Mert az autó fogyasztása sem liter, hanem igen, liter, igen, per 100
igen, liter per 100 kilométer.
Igen, mert hogy akármennyi liter tudok, akármennyi.
Hát előbb beszéltem, hogy én teljesen igen. Kuka vagyok.
Tehát... Nem vagy kuka, én vagyok kukatos. Hát mit lehet jónak mondani? Ha 10 körül van, az már nagyon jó. Uh-huh. Azt lehet mondani, hogy szerintem manapság normális használatban 15 és 20 kWh per 100 km.
15 és 20 között, jó.
Igen, a nagyon takarékos autó 12. Uh-huh. A nagyon nem takarékos 30. Nagy SUV-ok. Uh-huh. Elektromos.
Igen, nekem ez egy kicsit kontraproduktív, vagy nagyon furcsa, ilyen ambivalens érzéseket kell vennem, hogy előre a zéró kibocsátás, meg hogy megmentjük a Földet, és akkor gigantikus SUV-ok, amik ráadásul, tehát a SUV ez a nagy szabadidő autók, amelyek még az akupak miatt jelentősen nehezebbek is, tehát egyébként majd ez zárójelben, például az Egyesült Államokban már komolyan kezdenek el gondolkodni, hogy a szalagkorlátok nem bírják ezt a terhelést, amit ezek az autók jelentenek egy balesetnél ezeknek. Na mindegy, szóval nekem ez egy furcsa, hogy így megyünk meg a világot, hogy 3 tonnás teherautókban közlekedik egy kis család.
Hát világos, hogy ugye anélkül, hogy most erre elindulnánk, mert ez egy nagyon hosszú, szerteágazó téma, de a lokális emissziómentességet nem szabad összekeverni a tényleges emissziómentességgel. Igen. Tehát helyben a villanyautó valóban nem büdös, de máshol a tankolás módjától, a gyártás módjától, az energiatermelés módjától függően lehet az.
Tehát magyarán a Blahnúzatér az isteni levegőjű lesz 2045-ben elvileg.
Igen.
Tehát a mostani előirányzat szerint, de valahol azt az áramot meg kell termelni.
És az nem mindegy, hogy nem feltétlenül kell azt büdösen megtermelni.
Persze. Igen, ez országa válogatja egyébként, hogy hol. Na most egy pici szünet, mert akkor most jön az a kicsi epizód a balatoni vonatozásról, amit ígértem a műsor elején, ugyanis nagy örömömre rendelkezésünkre áll Magyarisz Zoltán, szerkesztő a regionalban.hu-tól. Szervusz Zoli!
Szervusz, Laci!
Igen, és ezt kérted, hogy most szorítsuk be ebbe a negyed órában, mert most élsz rá. Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm. Na most a balatoni vonatozás, az... Én azt gondolom, hogy mondjuk egy Budapest-Siófok távolságot nézzünk, az autóval 100 km nagyjából vonaton is annyi lehet, hogy picit kevesebb, nem? Mert az úgy egyenesebben megy talán.
Az majdnem ugyanannyi.
Nem, ja, igen, mert ott a hatos útnál ott lemegy, ott lefelé, mindegy, jó. És aztán vesz egy jobb kanyart. Tehát menetrend szerint 1 óra 20 perc alatt teszi meg, ha ezt jól számolom, akkor 75 km óránkénti átlagsebességet jelent. Nekem ez már önmagában szánalmasnak tűnik egy picit. Nekem az az érzésem, de nem értek hozzá, ma már másodszor hangzik el semmi, ez nem értek, Jézusom. Na, szóval, hogy 40-45 perc alatt illene mondjuk szerintem Siófokon lenni egy ilyen vonatnak. De oké, tehát ez az én álmom, mert még az 1 óra 20 percet sem, tehát a menetrendet sem tartja általában a vonat. Szerinted mi lenne, picit így a magyar valóságba belehelyezve, mert oké, Ausztriában lehet, hogy megteszi ennyi idő alatt, vagy meg tudja tenni, magyar valóságban mennyi lenne az ideális menetrend szerinted?
Szerintem egyébként nem feltétlenül elrugaszkodott ez az 1-20, tehát ha jól emlékszem, itt ilyen 115 km környéke van a vasúti tarifában, vagy valami ilyesmi. Nem tartom teljesen elrugaszkodottnak, hogy ez egy nagyon sűrű forgalmú vonal Székesfehérvárig, onnan pedig Szabadbattyántól lefele részben egyvágányos. Szintén ugye ott is erős forgalom van, tehát attól is függ, hogy kapod el. Nem tartom ezt irányosnak, én a hangsúlyt inkább a megbízhatóságra helyezném. Uh-huh. Mondom őszintén.
Tehát mi az oka ennek a rendszeres késésnek, amiről folyamatosan hallunk mostanában?
Igen, hát ennek sok oka van. Nyilván van egy utasoldali ok, amit nyilván a MÁV sajtóközleményei is igyekeznek mindig hangsúlyozni, ugye nyáron sokkal több az utas, elhúzódik az utascsere.
De én azt gondolom, hogy egy vasútársaságnál ez nem ördögi dolog, hogy van utas.
Hát igen nem. Tehát azért a nyári Balaton az elég extrém, rengeteg a csoportos utazás, úgyhogy szolgálati közlemény ezúton is kérném, aki csoporttal utazik, az ossza el a peron mellett az utasokat, tehát hogy ne egy ajtón kelljen egy iskolás csoportot fellapátolni. De mondjuk ez a késéseknek a kis része, főleg a kis megállóknál probléma ez egyébként, ahol amúgy mit tudom, 30 másodperc tartózkodás van betervezve, és ha ott áll 2 percet a vonat, akkor az ugye már is késés. Uh-huh. Ez az egyik része. Na most, ami a vasút oldalán van, az egyik az, hogy a balatoni vonalak gyakorlatilag most is egyvágányosak végig, nagyon rövid szakasz a déli parton 2 vágányos. Ugye az egyvágányos vonalaknál folyamatosan vonattalálkozások vannak. Ugye a nyári sűrű forgalomban sokkal több a vonattalálkozás. Ha egy vonat megcsúszik, borul minden, tehát itt ez az egyik fő tényező.
Bocsánat, nincs is tervben, hogy esetleg ezt a kapacitás növeljék mondjuk még egy sínpárral?
Nagyon nehéz a Balatonnál, mindegyik balatoni, tehát mind a két fő balatoni vonak nagyon körbe van építve. Iszonyatosan komoly beruházás lenne kétvágányosítani. Szakaszos kétvágányosításra lenne lehetőség, főleg az északi parton segítene. Ott van egy-két hosszú állomás köz, például az Aszófő, Balaton, Akkali, Dörgicse, illetve a Badacsony-Tomaj részülőp is egy hosszú állomás köz, tehát ott lehetne egy picit segíteni szakaszos kétvágányosítással, de ugye ez egy komoly beruházás. A déli parton ugyanez egy-két helyen lehetne szakaszosan második vágány. És akkor ugye emellé jön még a pálya általában, tehát ugye nyáron a meleg miatt, illetve hát a Magyar Vasúti pályahálózatnak a karbantartási helyzet az katasztrofális, tehát az nem csak a Balatonon probléma, de ott is probléma. És hát ugye mindezek mellé jön még a jármű, ami szintén elég katasztrofális, tehát nagyon rossz állapotban vannak a járművek, nagyon magas az átlag életkor, rengeteg a meghibásodás.
Bocsánat, csak annyi kitérő, hogy a fiam gyermekvasutas egyébként, és kérte, hogy segítsek neki abban, hogy kikérdezzem, amikor ment nekik, ráadásul minden évben vizsgát kell tenniük. És hát megmondom őszintén, a tartalmi ezeket nem értettem. Tehát olyan megfogalmazás, és csak azért mondom ezt a sztorit, mert múltkor láttam egy kiírást a vonat ablakon, hogy a légcserélő berendezés nem tudom, működése érdekében tartsuk zárva az ablakot. Én azt hittem, hogy a légcserélő berendezés az maga a légkondicionáló. Azt amikor megbeszéltem veled ezt az interjút, akkor mondtad, nem, az egy butább valami, vagy nem olyan hatékonyságú, igen, mint a légkondi.
Igen.
Tehát, hogy bocsi, ez csak abban a szempontból fontos, hogy ha még légkondi sincs ezeken a vonatokon, itt ebben a kis 40 fokos kellemes időben, akkor vagy közben írja a kollégám, hogy meg volt légjavító is. A légjavító,
így van. Szerintem
akkor nem légcsen, légjavító berendezés, bocsánat.
Igen. Itt három dolog van, ugye a klasszikus a lehúzott ablak, az most már egyre kevesebb kocsim van, de a régieken az van. Uh-huh. Ugye az 40 fokban nem sokat fog segíteni, főleg ha nem megy éppen a vonat. A következő ugye ez az inkriminált légjavító, és ugye van a klíma. Most a klíma az lenne az legegyszerűbb történet, de az se az. A fő probléma az, hogy a 90-es években beszerzett, főleg akkor még nemzetközi forgalomra, most már belföldön használt kocsiknak a klímája, az akkori viszonyokra lett méretezve, és bizony van felmelegedés, tehát az akkori paraméterek alapján méretezett klímák nem bírják a mostani nyarat. Tehát már a klíma sem feltétlenül elég. Plusz ugye ezek már azóta 25-30 éves kocsik, tehát ez a másik, amiért nem bírja a klíma. És ugye van ez az inkriminált légjavító, na most ez nem klíma. Tehát a légjavító az tulajdonképpen egy ilyen köztes olcsóbb megoldás, amit a 90-es években főleg felújított kocsikon alkalmaztak, ez a második generációs IC kocsi. Uh-huh. Ez sajnos nagyon korlátozott hűtő teljesítménnyel rendelkezik, ha egyáltalán valamennyivel. Tehát ez egy olyan nagyjából 25 fokig, tehát ez a június elejéig ér valamit, onnantól kezdve semmit. Tehát nyáron semmit nem ér, ez gyakorlatilag majdhogy nem olyan, mintha nem is lenne nyáron. Tehát ez tényleg minimális teljesítményi hűtést biztosít.
Akkor lehet, hogy érdemesebb talán busszal menni?
Hát a buszok 85%-a klímával fel van szerelve, na most ez az elv, a gyakorlat az, hogy ugye ott üzemanyag megtakarítást is el lehet érni, és azt jutalmazzák, ha az ember nem kapja be a klímát, akkor ugye jobb lesz az üzemanyag fogyasztás.
Vagy nem csavarja föl csutkára.
Lehet azért erről is rémtörténeteket hallani, most tegyük fel, hogy ahol van klíma, ott be is kapcsolják. Most igen, lehet busszal menni, csak az a baj, hogy a buszos párhuzamos kapacitás az nem igazán van meg. Tehát most mondok egy példát, éppen szakmai vonalon beszéltem valakivel, aki azt a példát hozta, hogy csak a Váci és a Szolnoki mentesítő vonatok, ami 2+1 kis szerelvény, az 1800 utast mozgat meg egy szombat vagy vasárnap reggel, és ez csak két normál hétköznapi balatoni menetrenden felüli extra vonat, csak ez 1800 utas, uh-huh. Ez 36 darab autóbusz. Tehát most lehet ezt mondani, hogy persze menjenek az utasok busszal, de most pont a Balaton viszonylatában, hogyha ez az 1800 ember a vonat helyett megjelenne a Népliget buszpályaudvaron, akkor azért ott lenne pislogás.
Oké, hogyan lehet túlélni akkor egy Budapest, Balaton, Balaton, Budapest, vagy bármi Balaton, Balaton, bármi útvonalat?
Hát sok víz, három napi hideg élelem. Viccet félretéve, én szoktam ajánlani a kora reggeli vonatokat, általában még akkor a tömeg sincs, illetve még hűvösebb.
Még talán késés is kevésbé fordulhat elő, nem?
Késés is, így van, statisztikailag.
Mi az a korai, mondjuk, tudom, a déliből indul 6.30-kor, egy 6.35-kor indul egy vonat.
Igen, azok még jók, így van, azok még a nagy hőség előtt lemennek olyan. Hát, ami nincs klíma, főleg az azért olyan 9-10 óra körül kezdenek el igazán felmelegedni ezek a kocsik, és onnantól kezdve nehéz nyerni. Ugye a más sajtók közlemény javasolta még az esti órákat, én azzal egészíteném ki, hogy igen, de az inkább a nagyon késő este. Uh-huh. Hát, ami nem klímás kocsi, azért az 9-10 óra előtt nem igazán hűl le. Uh-huh. Tehát még ilyen 6-7 óra körül, ugye ezek egész nap futnak, kim vannak a napon. Tehát, ami nem klímás, az annyira felforrósodik, hogy tulajdonképpen a mostani hőhullámban igazából ezek éjszaka kora hajnalra hűlnek vissza vállalható hőmérsékletre. Tehát mondjuk az este 7-8 óra az nem igazán megoldás.
Most ezzel nem reklámot csinálunk, de például az IC kocsik, tehát ugye IC-s jegyet, amit nyilván drágább veszek, akkor azért talán jobban járok így hőfokilag?
Hőfokilag elméletileg igen, gyakorlatilag teljesen lutri. Tehát annyira szanaszét van most a MÁV-start járműállománya, hogy sokszor hiányoznak az IC kocsik, ha van, akkor nagyon bizonytalan, hogy milyen.
De bocsánat, hogyha meg is veszek egy jegyet, lehet, hogy nincs is IC kocsi?
Még akár az is előfordulhat, most a Balatonon ez kevésbé. Tehát most például a bécsi cégből vették el a nyári balatoni forgalomhoz a klímás kocsikat. Tehát most Bécs felé például az gyakran előfordul, hogy elfogy egy-egy kocsi. Olyan is van, hogy olyan kocsiba szól a jegyed, ami nincs, mert aznap operatíve kiesett a vonatból. Rengeteg a kisorozás, a műszaki probléma. A Balaton fele igyekeznek arra vigyázni, hogy meglegyen az IC kocsi. Az most egy ilyen, hogy mondjam, az egy ilyen kirakat forgalom, de az ország más vonalain elég gyakran eltűnik egy-egy kocsi az IC
kocsi. De Bozzoli, csak egy kérdés, hogy most ez csak egy józan paraszti észre gondolom, hogy ez két fontos vonal, amit említetted, Bécs, illetve a Balaton. Hogy szerintem ezt ilyen 15 jó minőségű kocsival meg lehetne oldani, nem? Vagy rosszul gondolom?
Hát sokkal, nem, sokkal több kellene. Aha. Nem sokkal több kellene. Hát én azt mondom, hogy egy ilyen 200-300 kocsi simán elférne a magyar hálózaton. Jó,
de most akkor kicsit javítsuk a színvonalat legalább, nem? Tehát, hogy...
Hát igen.
De ugye de nem, ez nincs is sehol ilyen törekvés, vagy hogy látnánk ilyen szándékot, hogy vennének nincs. Néhány kocsit, nem? Vagy
nincs,
van?
Egy dolog van, ami körvonalazódik egy Nyugat-Európából, egy használt, nagyobb mennyiségű használt IC minőségű légkondis kocsinak a beszerzése, de ezek mind olyan dolgok, hogy ötletbörze szintjén megvan, aztán, hogy összeáll a forrás, meg műszakilag is a végén jó lesz, ez nagyon lutri. Új beszerzésről jelenleg nincsen szó.
Jó, de bocs, tehát, hogy ez ennyire nincs pénz, vagy ez, most ez nyilván inkább filozofikus kérdés, hogy ennyire nincs pénz, vagy ez ilyen döntés kérdése, hogy most akkor az autópályahálózatot...
Ez döntés, tehát hogyha 480 milliárd forint van a Zalaegerszeg fele az autópálya befejezésére, 270 milliárd van az országhatárig Szatmárnémeti fele az autópályára, repülőteret tudunk venni, akkor pénz van. Ez prioritás kérdése, a vasút abszolút nem prioritás, ahogy az egészségügy sem, meg az oktatás sem, ugye a vasút sem prioritás, ez ilyen egyszerű. Hát ide nem allokálnak pénz.
Oké, de az, hogy túléljük, akkor menjünk korán, tehát korán, mondjuk akkor az a fél hetes budapesti indulás még jó, később már azért lehet, hogy egyszer, persze nyilván a távtól függ.
Motorvonatokat kell figyelni, flörtel, kisztel, érdemes menni, azokon még általában működik jól a klíma, IC kocsi az abszolút egy vállalható dolog, meg kell próbálni az IC kocsit, ott azért jó esélye, ha van kocsi, akkor van klíma is, illetve ezek hiányában a reggeli órákban érdemes utazni, talán ez a, így lehet összefoglalni.
Oké. Okay. Nagyon szépen
nem csak
köszönöm,
a Balatonra igaz. Ez nem csak a Balatonra igaz, ez most szinte mindenhova igaz.
Mindenfelé. Köszi szépen, Zoli. További jó munkát kívánok. Dr. Magyarit Zoltánt hallották, a regionalban.hu szerkesztőjét, és akkor visszapörgünk az elektromos autós témához. Vendégem a stúdióban Széchenyi Gábor, az Autó című autószaklap főszerkesztője, és ugyanennek az Autó című autószaklap főszerkesztő helyettese, Krebs Zoltán. És ugye Gábor, és most azért kell kiemelnem ezt, hogy az Autobest nemzetközi díj egyetlen magyar zsűritagja, mert ennek keretében készítettétek, illetve csináltátok ezt a gigatesztet, melyben most akkor hány autó vett részt?
Idén 13.
13 elektromos autó vett részt, csumára töltve, tehát 100%-ig töltve, és akkor gyerünk.
Mi töltöttük őket 100%-ig, úgy, hogy közben hitelesített rendszerekkel töltöttünk, és felügyelték azt, hogy ahogy mi töltünk, az jó töltés.
Mennyire van szórás a töltési időben? Mennyire változik az elmúlt időszakhoz képest? Mennyire változott? Tehát rövidült, gondolom, hiszen ezen a cél.
Igen, de ez egy messzire vezető dolog, mert a töltő teljesítmények is nőttek, és közben emelkedik az a teljesítmény, amit az autó venni képes. Mert hiába akasztunk rá 150 kilowattos, még nagyobb teljesítményű egyenáramú töltőket, ha maga az autó rendszere ennek a vételére nem alkalmas. Igen. Még mindig vannak olyan autók, amiket 7 kilowattal lehet csak tölteni, vagy 11 kilowattal, miközben egyre inkább általánossá válik az utak mellett is, vagy a parkolókban is a 22 kilowattos töltő. De egyébként önmagában ez a teszt, bár a töltési képességeket is vizsgálta, nem a töltő oldal, akkor is inkább az autó oldali képességeket, de amire mi kihegyeztük a dolgokat, illetve magát a vizsgálatot, a méréseket, az a fogyasztás és a hatótávolság volt, de a töltési jellemzőket is mértük.
Bocsánat, még azért szeretnék rugózni ezen a töltésen. Gyakorlatilag 11 év múlva következik be az, ami jelen pillanatban bár egy picit az EU visszatáncolni látszik, de most még mindig az van, hogy tehát 2035-től csak elektromos autót, új elektromos autót lehet forgalomba helyezni az EU területén. Szuper. De most volt szerencsém, vagy nem szerencsém, ezt még nem is tudom megállapítani, többször elektromos autót vezetni a munkámból kifolyólag. És borzasztó macere a töltés, mert én a hetediken lakom, hát most viccesen mondhatnám, hogy akkor a hosszabbító nincs is, de nem is lehet hosszabbítóval tölteni ezeket, meg hát akkor már gigantikus lenne még a töltési veszteség is, de most mindegy. Ha ezt nem szorítják le a töltés 10 perc alá, szerintem bukott ügy az egész. Mert hogy nekem elmenni, tehát eleve el kellett bennem 4 kilométerre a lakásútól, akkor ott kuksoltam egy órát az autóban, hogy legalább nyerjek 50 kilométert. Hosszába vágtam már, tehát magam, tehát egyszerűen borzalmas.
Van ilyen mérésünk, gyorsan előkerestem. Hatalmas paksaméta van előtte.
Igen, ezt látom, igen.
Ahol azt mértük, hogy egyenáramú és váltóáramú töltéssel milyen gyorsan, mennyi idő alatt tudunk 100 kilométernyi hatótávot venni, vételezni az autó. Ez pont arra rímel, amit te kerestél. Itt van előttem a váltóáramú táblázat ennek a 13 autónak, de bocsánat, addig a levegőbe beszélünk, nem, amíg nem soroljuk fel, hogy mi ez a 13.
Igen.
Felsorolhatom őket?
Igen,
gyorsan.
Igen.
Ez nem ABC sorrendben, csak ahogy így előttem van a táblázatban. Ez a Volvo EX30-as, a BMW i5-ös, abból is egy kombi volt nálunk, a Volkswagen ID7-es, az Audi Q4, a Hyundai Kona, az Opel Corsa, természetesen az E, tehát az elektrik, a BYD Dolphin, a Tesla Model Y, a Fiat 600e, az új Lancia Y, ami egy nagy újdonság volt a csapatban, a Honda ENY1, ugye ez a furcsa, nehezen kiejthető nevű Honda SUV vagy SUV, és a Kia EV9-es. Uh-huh. Ez volt a 13 csapat, és hogy a töltésre visszacsatoljak, a többség, itt ahogy előttem van, 11 és 22 kilowatt teljesítmény felvételére képes váltóáramú töltéssel, tehát hiába is adnánk neki nagyobbat, a rendszer nem veszi föl. Ezzel mértük, tehát a maximummal, amit ezek az autók föl tudnak venni, hogy mennyi idő alatt vagyunk képesek, 11, illetve 22 kilowattal a képességüktől függően, 100 kilométernyi hatótávot beléjük táplálni. 59 másodperccel a Volvo EX30-as győzött, de az átlagérték az olyan 1,50...
Bocsánat, mihez képest 50 kilométer? Tehát egy 100 kilométert 59
Igen, igen, nulla, teljesen üres akkumulátor, ezt már azután játszottuk el, amiután a főműsorszám lement, tehát megdöglöttek jaj alattunk az autók, teljesen megálltak, akkor kezdtük el őket tölteni. Nulláról 100 kilométernyi hatótávolság vételezése ennyi másodpercbe, ennyi percbe telt 22 kilowattal, a Volvo EX30-asnál 59 másodpercet.
Ez nem olyan sok. Hát akkor ezt nem értem. 59 másodperc?
Bocsánat, össze-vissza beszélek. 59 percet mértem.
Na, azért mondom. Igen.
Igen. Bocsánat, nem, nem, kicsit mentem a helyzetet. Van egy másodperces, és van egy perces táblázat is.
Igen, igen, de bárcsak a proféta beszélne belőle.
De nem a proféta beszél, hanem az, aki otthon hagyta az olvasó szemüvegét.
Nektek mi a tapasztalatotok, hogy azért itt az évről évre ez javul ez a helyzet? Zoli, tehát hogy nem? Mármint, hogy nem csökken az idő?
Én az a fajta koca villanyautó felhasználó vagyok, én ugye tesztautóval nagyon sokat járok villanyautóval, és azt kell, hogy mondjam, hogy még szeretem is. De azt szoktam mondani, és ezt teljes melszélességgel vállalom, hogy jelenleg a villanyautózás egy életforma. Tehát egy az, hogy még nem terjedt el olyan mértékben, hogy megrohanják az autók a villanytöltőket, és épp nekem egy tesztautó leadással volt legutóbb problémám.
De pont egy németországi statisztikát láttam, hogy sokkal inkább növekszenek az leadások, mint az utcai töltési lehetőségek.
Ez így van, és éppen ezért van az, hogy tulajdonképpen, hogyha mindenki nagy számban átállna a villanyautóra, akkor egy rettenetesen nagy káosz alakulna ki szerintem.
Hát igen, én örülök, hogy az életforma egyeseknél, de 11 év múlva mindenkit ebbe kényszerítenek, illetve minden
ki, új aki új autót vásárol, szerintem ebből nem lesz egyébként semmi. Tehát ezt a határidőt szerintem biztos, hogy ki fogják tolni, ezt így zárójelbe megjegyzem.
Azt azért lehet tudni, hogy 26-ban felülvizsgálják.
Igen. De hogy esetleg a, hogy hívják azokat, szintetikus üzemanyagok is szóba kerülhessenek.
Azok már szóba kerültek.
Ja igen, tehát hogy akkor... Jó, igen. Meglátjuk. Igen.
Én azt szoktam mondani, hogy a villanyautózás ma annak éri meg, vagy annak egy megfelelő alternatíva, aki városban, vagy legfeljebb agglomerációban közlekedik, erre tökéletesen jó, és tudja otthon tölteni.
Igen, de mondjuk azért 11 év, bár ez például te Gábor, ez mint mérnök ember, ezt jobban tudod, 11 év, az egy nagyon nagy idő, ami még fejleszthetik ezt a dolgot.
Tehát, persze, nagyon nagy idő.
Tehát, hogy lehet, hogy erre lesz megoldás, és ott tényleg az 59 másodperces töltés lesz 100 kilométerre, és akkor azt mondom, én már megmondtam.
Hát
akkor
a technológia fejlődni.
Nem, most nem akarom.
Tehát, akkor bocsáss meg, nem maradjon nyitva, 59 perc volt a legjobb,
igen,
a Volvo-é, de volt 2 óra 27 perces is, meg volt 1 óra 49 perces is, 1 óra 39, 1 óra 36, ez a 100 kilométer hatótáv vételezéséhez szükséges idő. Ugye minél nagyobb teljesítménnyel töltünk, annál nagyobbak a veszteségek, azokat is mértük.
Mert a veszteség az, amikor mondjuk melegszik a kábel?
Vagy? Pontosan. Vagy maga melegszik az akkumulátor.
Vagy maga a töltőberendezés is,
nem? Inkább túlmelegszik, mert ugye az akkumulátornak kell egy ideális hőmérséklet, ezt sok villanyautó magába elvégzi, ha mondjuk beprogramozod a navigációba, hogy hova mész, ő ugye kiszámolja azt, hogy az adott hatótával meddig tudsz eljutni, de általában mindig beiktat egy köztes töltőpontot, és ő már tudja, hogy azzal az adott sebességgel mikor fogsz odaérni a töltőpontra, és előre elkezdi felfűteni az akkumulátort, hogy amikor rácsatlakoztatod a töltőt, akkor már az ideális töltési teljesítménnyel tudjál tölteni.
Aha,
mert egyébként, még Gábort itt megelőzöm, hogy maga, ha azt mondják, hogy például egy autó 150 kilowattal tud egyenárammal tölteni, azt nem fogja végig tartani. Mm. Tehát azért ez sem úgy működik, hogy bedugod a csatlakozót, akkor puff, 150 kilowattal tölt,
akkor majd a végén kivezet.
Hát igen, gyakorlatilag ez mondjuk is ilyen ciklusosan változik, hogy az elején fölmegy 150 kilowattra, azt mondjuk tartja 30-40-50%-os telítettségig, típusa válogatja, és utána akkor szépen elkezd leesni, és akkor onnantól kezdve
80%-tól meg elvileg nagyon lassan.
Onnantól már nagyon lassan, bár ideális esetben azt mondják, hogy ne is tölts fel. Ez olyan, mint az okostelefonokat is, aki szeretne hosszú akku élettartamot, az 80 és az 20 és 80 között százalék között tartja az akkumulátorát, de ez a villanyautóra is ugyanúgy érvényes.
Kábor?
Közben előkerestem azt a táblázatot, ami itt a 600 oldalból, ami előttem.
Kicsit olyan, hogy tényleg egy gálvölgyi szóba, amikor borulnak rá egy a papírok egy a műsorvezetőre.
Hogy mennyi az a töltési veszteség egy-egy autónál, amennyivel többet vételezünk az oszlopból, és amennyivel kevesebb megy bele magába.
Ez kicsit, mint hogy egy részek kutas, hogy mellé tankol egy pár liter.
Így van, nem? Azzal a különbséggel, hogy ami belemegy, se tudjuk teljesen kivenni, mert ott is vannak veszteségek, de itt vannak az értékek.
Na.
Százalékban, tehát nem kell óra percet látnom a fejlécében a táblázatnak.
Ezek mindenkit most megnyugtattál itt.
Igen. 2,5% a legkisebb, és 20,1% a legnagyobb. A Hondáé volt a legkisebb, és az Opel Corsáé volt a legnagyobb. Közte ilyeneket látok, hogy 17,4, 16,7, 11,7, 10,3, 10,2%-kal
Hű, ez nagyon sok. Vettünk többet. Hát ez azért nagyon sok, gyerekek, mert ha utcán töltöd az autót, akkor 220 forint körül van, úgy az átlagos kilowatt óránként.
Hát attól függ, milyen töltöm, mert most már 300 forint körül.
Ja, és mondjuk gyorsabb töltök, sőt, valamikor gyorsabb, már akkor egy indítási díjat is.
De egy átlag 250 forinttal lehet számolni, okay. Abszolút.
És az, ha úgy töltesz egy autót, aminek mondjuk, amit te mondtál, 17%
a veszteség.
Nem 17 kilowatt, bocsánat, a fogyasztása.
Ja, igen,
17 kilowatt óra, 100 kilométerenként a fogyasztása. Igen. Arra rácuppantod még ezt a 20%-ot, tehát az körülbelül egy 10 literes benzines fogyasztásnak felel meg.
Már gyakorlatilag egy 100 kilométeres hatótávot kidobtál a levegőbe.
Az akkor 10 12 lesz, hát az már azért nem olcsó.
Igen.
És akkor még mennyivel drágabb vettél meg egy villanyautót, mondjuk. Tehát elektromos autó.
De tényleg ennek rengeteg feltétele van. Az akkumulátor hőmérséklete, ahogy Zoli mondta, a külső hőmérséklet, a töltő teljesítmény.
Tehát milyen ezek... fogyasztásokat?
Most bocsánat, ezt lehet, hogy megkergettek itt az asztal körül, de egyelőre én még úgy érzem, és azt most picit itt tapasztalat alapján is mondom, hogy vezettem elektromos autókat az utóbbi időben, hogy jó drágán veszel egy problémacsomagot magadnak. Egyelőre még én ezt így érzem.
Hát attól függ.
Jó, persze, hogy nyilván a garázsomban ott lenne egy gyors töltő, arra rácuppantom este, beprogramozom,
hogy amikor... Nem kell gyors töltő, egy normál töltő elegendő.
Az is igaz, és akkor, amikor bekapcsol az olcsó áram, vagy amikor indul az olcsó áram, akkor indítsa a töltést, és akkor mit tudom, 40 forintért töltöd, akkor 220-hoz képest, jaj, de szép.
De aki villanyautót vesz, az legalábbis az én elképzelésem szerint így veszi, nem úgy veszi, hogy vegyünk
villanyautót. Én nem azért veszek villanyautót, mert esetleg azt akarok, bár szívesen vennék, hanem azért, mert nem lesz más.
Ez igaz. Ez igaz.
De akkor azt meg kell addig ezt oldani.
Igen, meg kéne. Igen. Meg kéne. Szerintem az lesz, hogy egy részét megoldják, tehát fölpörgetik a hálózat bővítését, mert a mostani ütemekkel ez ugye nem éri el a kívánt szintet 2035-re, és puhulni fog a szabályozás is.
SMS. Miért nem akkumulátor adatlapi alapadat, hogy egy akkumulátor mondjuk 1000 töltés után mekkorára akkumulátornak mondjuk 1000 töltés után mekkorára csökken a hatótávja, kérdezi Gábor.
A kapacitás csökkenés, de alapadat.
Erre igen, van külön garancia is, tehát van. Ezt úgy vállalják a cégek, hogy általában a 70%-át tudnia kell
valamennyi
év és kilométer után, de egyébként én most írtam egy villanyautónak a bemutatóját, és ahhoz végeztem ilyen kis kutatásokat, ahol kimutatták, hogy egy 200 ezer kilométeres teszt használat során az autó új állapotához képest 3%-kal csökkent a hatótávja ennek a 200 ezer kilométeres tesztnek a végén. Ami szerintem egy jó érték.
Nem, szinte hihetetlen.
Igen, nem, ez nem rossz, hanem az baromi jó. Igen. Sziasztok, szia Laci, üdv a vendégeknek, Montpellier környékén rakodok majd visszám a motyót haza. Szép
köszönjük
napot mindenkinek. Sláger ez, Zoli. Zolikán, pont
beszéltem. Az elektromos kamionjából.
Igen. Pont beszéltem ezt most egy belső információ, beszéltettem a Zolival, és mondtam neki, hogy tegye valamikor magát szabaddá valamelyik szerdán, és akkor várom szeretettel, mondta, hogy gondolkodik ezen. Illetve nem a tényen, illetve csak nem kitalálja az időpont. Oké. Okay. Üdv, 2016 Nissan Leaf a fogyasztása 11 kW 100 km-enként, és csak Budapesten használom. Hát ez írja
az
Péter.
Teljesen jó. De hát a villanyautó az városba való, és külön egyébként a gyártók is úgy adják meg a fogyasztási értéknél, hogy megadnak egy vegyes értéket, tehát mondjuk egy átlagos felhasználói üzemhez való értéket, és külön megadnak egy városi fogyasztási értéket, és egy városi hatótávot is. Akár 100-150 kilométerrel is többet tudhat gyári szinten, amit a gyárak közölnek, egy villanyautó, mint hogyha vegyes üzemben használod. Tehát ezért is mondtam, hogy város és agglomeráció. Tehát autópályázni villanyautóval szerintem a legnagyobb dőreség. A fizikát nem lehet becsapni, ez egy ilyen műfaj.
Mi is megtettük. Ezen a tesztet.
Még egy SMS, illetve nem Viber üzenet, Istvántól. A villanyautó mögött egyelőre nincs meg az általánosan optimális használathoz megfelelő technológia, akku, tömegteljesítményarány, töltőhálózat elégsége, szabványossága. Összességében nem környezetbarát, viszont piszkosul drága a belső égésűhez képest. Így van. Köszönjük szépen. És ennek a gigatesznek, amit csináltatok, ugye egy másik nagyon fontos hozománya az, hogy összetudtátok hasonlítani a gyárilag megadott adatokhoz képest a fogyasztás.
Így van.
A benzines autóknál a bevezetőnél azt mondtad, hogy az egyre közelebb van a valósághoz. Ezzel mi a helyzet?
Itt is egyre közelebb van. Uh-huh. Nem csak fogyasztást mértünk, sokkal jobban mérhető, hogyha a VLTP, az emlegetett VLTP ciklus által megadott...
Ja, akkor ezekre is a VLTP vonatkozik.
Igen. Gyári hatótávot hasonlítjuk össze azzal, amit mi mértünk. Tényleges hatótáv. Tényleges hatótávnak. És erre ki is alakítottunk egy ECOC1 nevű együtthatót, vagy mutatószámot, de ez valójában egy százalékos érték, mégpedig a valós hatótáv és a VLTP szerinti hatótáv százalékos aránya.
Ja, értem. Tehát, hogy értem, hogy
mi mennyit mondanak, és ebből mennyit tud.
Igen, na és mennyi?
A legjobb az itt az Audi Q4 Sportback volt, és 98,95%-ot tud, ami azt jelenti, hogy 476 kilométert mond a VLTP, és mi 471-et mértünk. Normális körülmények
között. És a legrosszabb?
A legrosszabb érdekes módon a Tesla Model Y volt. Ő 600-at mond kereken gyárilag, mi 438-at mértünk, és ez 73% kereken. Az értékek egyébként a 73 és mondjuk így 99 között úgy szórnak, hogy 77, 79, 82, 83, 85, 88. Az előző évek eredményeire visszaemlékezve azt tudom mondani, hogy ezek az értékek javultak. Sokkal több volt a 70-es százalék körüli szám a korábbi években, tehát közelebb kerültünk a valósághoz, a VLTP szerinti értékekkel.
Igen, most itt, bocsánat, itt látom, ugye, mert a Tesla egy vallás is valamilyen szinten, hogy forognak a szemek, hogy hát ezek nem normálisak, hát én elmegyek 700 kilométert is vele, ez olyan, mint a régi Fiat motoros zsigul, ugye 4 litert fogyasztott, de hát nem volt se Fiat motoros zsigul, soha nem fogyasztott 4 litert. Ez körülbelül
de ilyen. Lehet, hogy ő el tud menni,
de lehet, hogy el tud menni, pontosan ezt akartam mondani. Igen.
Mindent használva.
Tehát ez annyira használat függő.
Jó, csak itt nektek az összehasonlítás korrektsége volt a fontos. Igen.
És mi autópályán sem lassítottunk emiatt.
És volt, van még egy tényezője ennek a teszteteknek, az, hogy amikor már üres a tank, legalábbis azt jelzi a rendszer, magyarán 0 km hatótáv, vagy általában hogy jelzik az autók?
Úgy. Körülbelül, ez érdekes, mert ugye idáig az ember általában nem jut el. Nagyon ritkán jut el odáig, hogy ezt lássa.
Igen, a 100 kilométernél ez megint csak tapasztalatban mondom, az ember már egy kis ideges vakarózás lesz urrá. Így hogy van. 100 kilométer, ma már csak hát a hiába városban vagyok, és az valószínűleg mindenre elég egy nap.
Megugrik az adrenalin szinten, én is voltam
de
így.
Bocsánat, hogy elmentem az egyik munkahelyemre, ott letámasztottam az autót, és azt hittem, hogy 98 kilométerre van hátra. És akkor múlt héten, és amikor szintén ilyen nagyon kellemes 38 fokos hőmérsékletben ültem az autóba, csutkára a légkondi, mentem vele 1 kilométert,
és azt írta,
66. Hanem ezzel, hogy van lehet így kalkulálni ezzel egyáltalán. Tehát az megdöbbentő volt így hirtelen a különbség, és akkor még jobban rájött a vakarodzás. Szóval, egyébként szóval ennek meg mi az értelme, mert ez eddig azért nem nagyon jutnak el tényleg az emberek, hogy most akkor mennyivel megy túl még a nullán.
De eljutnak sajnos. Pont a norvég zsűritaggal beszélgettünk, nem akarom őt nagyon inszinuálni, de hát ugye Norvégia Európában az az ország, ahol a legfejlettebb a villanyautózás, 90-valahány százaléka az új autóknak, már tisztán elektromos autók, nagyon nyomják ezt, annak ellenére, hogy a világ egyik nagy kőolajkincsén ülnek. De például az energiatermelésük hatalmas arányban megújuló, főleg vízi energia. És ő mondta ezt, hogy bizony az oszlói forgalomban nap mint nap megesik, hogy menteni kell lemerült autókat, nem egyet-kettőt, 5-6-8-10, pedig Oszló nem egy hatalmas nagy város, és hogy pont a múlt héten, már a teszthez képest múlt héten, tehát 3 hete, történt meg, hogy az egyik nagyforgalmú alagútban, a délutáni csúcsforgalomban megállt egy villanyautó. Van erre vállalkozás, több is, egyébként egy olasz vállalkozás segített minket ebben a helyzetben, amikor mi lemerültünk ugye az autókkal az útszélén, ők mentettek ki, egy nagy akkumulátoros mikrobusz, oda megy, és tölt valamennyi euróért 5-10-15 kilovattórát. Hát ugyanezt csinálják a norvégek is, csak nekik ugye erre hatványozottan több ilyen cégük van. Bement az alagútba, föltöltötte, kimentette, megbüntették az embert a rendőrök, és a norvég történelemben először elvették 3 hónapra a jogosítványát. És az volt az indoklás, a bírói indoklás, mert természetesen per lett belőle, hogy egy ilyen töltő ellátottságú, ilyen fejlett villanyautós kultúrájú országban, mint Norvégia, egy ember a villanyautójával nem ragadhat benn egy alagútban a csúcsforgalomban. Mm-hmm. Úgyhogy, de hát hosszú történet nagy kör után, de van, aki kihasználja, és az a tapasztalat, hogy minél délebbre megyünk a világban, de mondjuk Európában, annál inkább utaznak erre. Tehát az olasz autóvezetők sokkal inkább utaznak a nulla utáni hatótávra, mint a németek. Ebben van egy kis társadalom, van egy kis népkarakterológia, de a déli államokban nagyon fontos ez, hogy nulla után még mennyi az élet. Ennek ellenére van néhány olyan autó, amiben nagyon kevés az élet, és olyan is van, amiben nulla.
De általában mi a tapasztalat? Mennyit mennek még?
Általában egyébként minden idők legnagyobb hatótávolságát a tavalyi teszten szereplő, vagy lehet, hogy tavaly előtt volt már, a Dacia kis elektromos autója, a Spring hozta. Neki önmagában nem nagy az akkumulátora, 200-valahány kilométeres a hatótávja, de nulla után még 40-valamennyit el tudott menni. De tavaly is volt olyan, egy kínai...
Már nem azt mondta, hogy elpöfögött, de...
Egy kínai SUV volt tavaly, ami amint kiírta, hogy nulla, azonnal meg is állt. Itt egy ilyen autó volt, az új Lancia Y. Nullánál azonnal megállt.
A legtöbbet... És az Opel Corsa nem? Bocsánat, hogy beleszólok, mert a technikájuk ugyanaz.
Így van, meglepő is a különbség. Az Opel Corsa ugyanezeken a műszaki alapokon, ahogy Zoli mondja, 3 kilométert tudott. Nem sokkal több, de ha le kell menni az autópályáról, az életet menthet.
Igen.
Tehát ő 3 kilométert tudott. A legjobbat itt is az EX30-as Volvo hozta 24 kilométerrel, mögötte a BMW i5-ös 22 kilométerrel, a Hyundai Kona 21-el, a Kia EV9-es 19-el, a Tesla 17-tel, a Mini 12-vel, az Audi 9-el, nagyjából ezek, a Fiat 600e 2 kilométerrel. Tehát azt lehet mondani, hogy amikor már minden eltűnt, akkor is van még annyi, hogy kimeneküljünk a forgalmi szituációból.
Hát, hogy városban akár egy töltőig ezzel el tudsz menni. Városi
de ha idáig eljutunk, aki már idáig eljutott, az már mindent hallott és látott, mert körülbelül 10-15%-tól, kiviteltől, gyártmánytól függően elkezdenek sípolni, figyelmeztetni a villanyautók, hogy keressünk töltőt, egyre gyakrabban. Van, amelyik 5% alatt már 20 másodpercenként harangozik és villog, hogy nagyon alacsony a töltőség, keres egy töltőt. Amikor elfogy minden, tehát nullára esik a hatótávérték, akkor általában kikapcsolja a légkondit magától, hatványozottan elkezd harangozni, fütyülni, figyelmeztetni, és visszaveszi a végsebességet is.
Hát a teljesítményt korlátozza.
Így van. Tehát ő a legtöbb autó igyekszik mindent megtenni, még azok is, akiknek csak 2 kilométerük van, hogy vedd észre, figyelj oda, menjél tölteni. Ez nem úgy van, hogy megyünk, és egyszer csak elfogyalulunk az autó.
És ajánlja is a töltőt, tehát amelyik autó már ugye online navigációs rendszerrel rendelkezik, akkor az automatikusan fel is dobja, hogy figyelj, itt a töltő, akkor ide navigálok és ide menj. Egyébként azon mosolygok, hogy közismert focistáknak belső égésű motoros autóval is sikerült megállni a Lánchídon, úgyhogy porzott a tank, tehát elő lehet ezt adni.
De az kisebb probléma, mert amint bele...
A dugó szempontjából nem.
Igen, de amint beleborítottam az 5 liter...
Hát valaki hoz egy kannával, megyek tovább. Pontosan.
Itt meg
itt trélerezni kell,
és mondja, itt egy Lajos nevű hallgatónk írja, hogy elektromos autóból több... De néhány tízzer van, jó rész cégautó, a belső égésűből pedig 4 millió van, tehát jelentéktelen, tehát nem kéne ezzel most foglalkozunk ennyire ezzel a témával.
Hát cseppetben
a világ.
De felé megy a világ egyfelé, meg azt javasolom, amikor hallgass úgy, vagy ahogy egy Deltát nézte régen, és akkor mindjárt marha érdekes lesz ez a téma. Érdeklődni szeretnék kérdezni, illetve írja Péter, hogy az autógyártók mennyire foglalkoznak a kis teljesítményű belső égésű motorral meghajtott generátor villanymotor kombóval. Nagyon. Tisztelettel Szalkai Péter.
Nagyon. Annyira, de az egy másik műsor témája lehetne, hogy amint az európai autóipar vagy a világ nagy gyártói kivonulni kezdtek, vagy elkezdtek kivonulni a belső égésből, egymásra rálicitálva, különböző határidőket megadva, minél közelibbeket, hogy ők már 2025-től, 28-tól, ők meg se várják a 35-öt. Az európai piacon csak és kizárólag tisztán elektromos akus autókat fognak kínálni, úgy visszaépítették ők, leépítették a belső égésű fejlesztési kapacitásaikat, és ezek a mérnökök, fiatal fiúk, lányok, szinte kivétel nélkül állásajánlatot kaptak a kínai márkáktól, akik, mert közben Kína egy kicsit visszavonulót folyt ebből a nagy villamosításból, és most ott tartunk, hogy nagy kínai, egyébként független a motor- és hajtáslánc gyártók jelentkeznek a világpiacon, hogy kedves nagy autógyártók, mi tudunk nektek hibridet, plug-in hibridet, hatótávnyújtós hibridet vagy villanyautót csinálni, sőt, modern dízelmotorokat és dízel plug-in hibrideket is fejlesztenek, mert hogy a világ nem csak Európából és az Egyesült Államokból áll.
És erre rögtön rá tudok kontrázni, hogy épp egy friss hír volt, az autóban is megjelent, hogy a Mazda, a Toyota és a Suzuki például most összeállt és közösen fejlesztenek új alapokról belső égésű motorokat, kis motorokat az autójába.
Egyébként a villanymotor mindig mosógép motor gyakorlatilag, ugye? Tehát, hogy vagy mert ott majdhogy nem szoftveresen múlik a különbség. Gondolom én nem. Ha most szemmel lehetne verni, akkor én már itt fetrengenék fájdalomtól a földön. Ugye, mert Gábor mérnök, azt ugye mondtam már. És tehát, vagy van különbség azért a motorok között. Most ezt el tudod mondani úgy ebben a két percben, ami még van, hogy ezt úgy meg is értsük? Mondjuk én.
Meg fogom próbálni. Hát, amikor a Zoli által emlegetett Lohner Porsche született, igen. Nem onnan fogom kezdeni, csak...
Igen, mert mondom,
igen, mert akkor jövő héten még itt ülünk.
Igen. Tehát a honfoglalással kezdeni.
Igen.
Na szóval, amikor a Lohner Porsche született, akkor egyenáramú motorokkal dolgoztak az iparban is, meg hát ezekben a kezdetleges villanyautókban is. Az egyenáramú motorok sok mindenre jók, de viszonylag nehezek, és elég nehezen is szabályozhatók ilyen mozgó körülmények között. Úgyhogy viszonylag gyorsan rájött az autóipar, hogy használjunk inkább váltóáramú háromfázisú motorokat. Uh-huh. Háromfázisú motorokból rengeteg féle van. Gerjesztett forgórészű, állandó mágneses forgórészű, olyan trükkös forgórészű, ugye, ami belül forog az a forgórésze, és az álló része, ami körülveszi a villanymotort. Különböző tekercselések, különböző gerjesztési módok, ahogy ez működik, szinkron, aszinkron, rengeteg változata van, nem nagyon merül el benne az autós, de ugyanolyan különbségek vannak, mint turbós, nem turbós, 16
hát
szelepes, nem 16
szelepes.
Egyszer
majd hosszabban foglalkozni, nem?
Nagyon érdekes, és én úgy gondolom, hogy ahogy a tuningos fiúk most a kipufogót, meg a rugó ültető szettet, meg a nem tudom még mit.
Polírozott szívócső, stb.
Dupla gyertya. Igen, ezek mind megvannak az elektromos dolgokban is. Azt fogják majd mondani 2040-ben, hogy apám olyan tekercsülésű motort szereztem be, hogy kétszer annyi drót van benne, vagy platinából van a nem tudom milyen, és a csapágyazásról nem beszélve. Nem csak görgős, meg sikló csapágyak vannak már, vannak sűrített levegős csapágyak.
Csináljunk egy kis próbót majd annak a jövőbeli műsorunknak.
Jó. Nem mosógépmotor.
Nem mosógépmotor, de hogy ennek a tudásnak lehet haszna egy hozzám hasonló hétköznapi leendő elektromos autóvásárlónak?
Hogyne, ugyanúgy.
De ugyanúgy, én csak el akarok benne A-ból Z-be, aztán visszalátás.
De mondok egy példát. Valaki azt mondja, hogy neki elég a 70 lóerős turbó nélküli változat, és te jössz, mint autós újságíró, és azt mondta, hogy nem, mégiscsak tessék megvenni a 100 lóerős turbóst, mert néha autópályán is letetszik menni a Balatonra. Ugyanez meg van villanymotorban.
Hát akkor visszatérünk erre, akkor már az előbbi kedves Viber üzenetírónak, a Lajostól elő elnézést kérünk, lesz még ez téma az elektromos autó, de remélem a többségnek azért ez mindenképpen hasznos volt. De ebből is látszik, hogy még 38 millió kérdés lenne nekem is, mert ez egy nehéz téma, és még most én mindenképpen nagyon kezdeti szinten vagyok ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok Széchenyi Gábornak és Kerep Zoltánnak, az Autó című autószakla főszerkesztőjének és főszerkesztő helyettesének, illetve köszönöm, Gábor, mint az Autó Best magyar zsűri tagjának. Jövő héten folytatjuk, visszatalásra.
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig. Autótól a zebráig. Hey,